Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Szepesi Balázs, az MCC közgazdasági iskolájának és vállalkozáskutatási műhelyének vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadtam meg kívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Múlt héten jelent meg az MCC jelentés a magyar vállalkozásokról 2025 elnevezésű kiadványa. Ez a magyar gazdaságon belül miről ad pontosan képet? Mindenről?
Majdnem mindenről. A kutatásunknak a központi eleme az egy 2000 vállalkozás megkérdezésével készült kérdői volt, amiben a nagyvállalatok és mikrovállalatok is szerepelnek. Csináltunk egy makro áttekintést is, de igazából a nagyvállalati körrel nem foglalkoztunk komolyan.
Magyar kis, mikro és középvállalatok szerepelnek benne, vagy bármilyen tulajdoni hányaddal rendelkező kis, közép és mikrovállalatok vannak benne?
Nem kérdeztük külön a tulajdoni hányadot, de én azt gondolom, hogy az eredmények főleg a magyar tulajdonú kis és középvállalkozásokra vonatkoznak.
Milyen időtávban zajlott az adatfelvétel? Azért fontos, mert pillanatról pillanatra változik a gazdasági hangulat, és valószínűleg a válaszadók hangulatát is meghatározza, hogy éppen azon a héten milyen híreket hallanak.
A lekérdezés az tavasszal történt. Két hónapon keresztül, június 10-e körül érkezett be az utolsó válasz.
Mit kérdeztek a vállalkozásoktól?
A vállalkozásoktól egyrészt megkérdeztük azt, hogy hogyan látják, milyen volt a tavalyi évük, tehát az lekérdezés előtti egy évük, hogyan látják a jövőt, mit tartanak fő erősségeiknek, milyen terveik vannak a jövővel kapcsolatban, illetve mit gondolnak a világról. Ez egy viszonylag hosszú kérdőív volt, egy mély képet kaphatunk ezáltal a magyar vállalkozások lelkiéletére.
Volt korábban ugyanezen adatok felvételével ugyanilyen kérdőív? Tehát van összehasonlítási alapjuk egy időtávról?
Igen. Egy évvel korábban csináltunk egy hasonló vizsgálatot, és a kérdéseknek több mint fele megegyezett pont azért, hogy évről évre összehasonlíthassuk őket.
Mit mutat a kép? Most milyen hangulatban vannak azok a vállalkozások, akik válaszoltak?
Hát harapófogóban érzik magukat. A piaci kereslet az vagy csökken, vagy megtorpant a növekedése, a költségek megnőttek. Ez az egyik dolog, tehát fáj az elmúlt év. A másik, ezzel együtt mi azt tapasztaltuk, hogy nem dőlnek bele a kardba, gondolkoznak, hogyan lehet ebből kijönni. Én tényleg meglepődtem azon, hogy ebbe a helyzetbe is több az optimista, mint a pessimista vállalkozó.
Minden vállalkozási területen több az optimista, mint a pessimista? A szolgáltatásokban, a termelésben, a kiskereskedelemben, mindenhol?
Vannak ágazati különbségek, de nem jelentősek. Az ágazati mélyelemzések azok még előttünk vannak egyébként. Ahol van különbség, az kettő kategória, amit érdemes megragadni, az egyik az a méret. Minél nagyobb egy vállalkozás, annál valószínűbb, hogy jól viseli a nehézségeket. A másik pedig jól elkülöníthető a vállalkozásoknak egy sikeres csoportja, akik a agilisebbek, a múltban is jobban mennek, a jövővel kapcsolatban is optimisták, és egy, mi úgy neveztük el, követő csoport, ahol pedig a picit nagyobb esőcseppek esnek, és lassabban tudnak előlük elfutni.
Az számít, hogy a vállalkozás a nemzetközi értékláncban benne van, vagy nincs, hogy exportra termelő vállalat, vagy olyannak dolgozik be, vagy csak hazai piacra dolgozik?
A legtöbb esetben mi azt találtuk, hogy a vállalkozásoknak világról való gondolkodása elég egyforma. Nem olyan nagyok ebbe az eltérések. Az exportot nagyon nehéz megfogni, 30%-a cégeknek mondta azt, hogy valamilyen módon exportál, de ez egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága a magyar gazdaságnak, hogy mindenki be van valahogy kapcsolódva a globális kapitalizmusba. Kettő módon lehet bekapcsolódni, az egyik az, hogy vagy veszek a nagyoktól, vagy rajtuk keresztül adok el, és van a cégeknek egy kisebb csoportja, aki meg kitér előlük, tehát olyan piacokra megy, ahol ők nem léphetnek meg. Én szerintem nem a globalizmusba való bekapcsolódás mélysége itt a szakító pont, hanem sokkal inkább az, hogy a vállalkozás vezetője hogyan áll a bizniszhez.
De a vállalkozás vezetője hogyan áll a bizniszhez? Nem attól függ, hogy mióta csinálja?
Az az érdekes, hogy az, hogy mikor indították a vállalkozást, ez nem számít. Én ezt vártam, hogy ez számít. Én azt gondolom, hogy ez azért nem számít, mert aki régebben csinálja, az rutinos, Tehát ugye van ez a 90-es években.
Minden túléltem.
Induló, minden túléltem, Viharban születtem, ott is nőttem föl. Típusú vállalkozók, ők megtanulták, hogy ez hogyan működik. Tehát nekik ez a mostani vihar, a nagy pénzügyi válsághoz képest, vagy a rendszerváltás környéki turbulenciákhoz képest egy erősebb zivatar. A másik pedig, ezt egy másik vállalkozás történeti kutatásunk világít rá jól, hogy aki később indult, az tudta, hogy mibe száll be. Felkészültebben jönnek, már piacuk van, tehát a későbbi indulók az pedig már a vállalatoknál tanulta meg a kapitalizmus profi működtetését. Én azt sejtem, hogy ez lett az oka annak, hogy a cégindítás éve az nem számít. Nem számít az se, hogy kinek milyen a neme. Most külön figyeltünk arra, hogy megnézzük, hogy a női meg a férfi vállalkozók, cégvezetők miben különböznek, és azt találtuk, hogy nem nagyon különböznek. Van néhány különbség, ugye később indult meg Magyarországon, hogy a nők is vezető szerepet vállalnak cégekbe, emiatt ugye az ő tapasztalatuk a mérés szerint nem annyi. Még inkább vannak a cégvezetésnek az alacsonyabb pozícióiba, hangyányival talán, mint a óvatosabbak lennének, de igazából az, hogy ki mikor kezdte a céget, ki férfi vagy ki nő, vagy az, hogy ki hol üzemelteti a vállalkozást, ezek nem számítanak.
Tehát az, hogy Magyarország mennyire fejlett területén van egy vállalkozása, az sem egy szignifikáns különbség? Ezt hogy Budapest belsőn, vagy mondjuk Csengele környékén csinál egy vállalkozást?
Nem nagyon. Ezt egyébként más kutatások is megerősítették. Kevesebb vállalkozás van egy kisebb településen, de ott is a vállalkozásoknak a minőségi megoszlása az nagyjából ugyanolyan.
Milyen szempontok alapján válogattak bele a vállalkozásokba? Hogy reprezentatív legyen, vagy mindenkit, akit el lehetett érni, azt megpróbáltak elérni? Szóval milyennek a kutatásnak a módszere?
Akit lehetett, azt megpróbáltuk elérni, több csatornán támadtunk. Egyrészt ugye ez már a sokadik ilyen empirikus kutatásunk, aki korábban részt vett a valamelyik felmérésünkben, őt újra megkerestük, másrészt pedig voltak erős stratégiai partnereink itt, én a KAVOSZ-t, a Nemzeti Fejlesztési Központot és a Gazdasági Minisztériumnak a fejlesztési hivatalát emelném ki. Ezeken keresztül jöttek a online kérdévekre a válaszok. Ez egy nagyon-nagyon fontos feladat volt, hogy megnézzük, hogy milyen minőségű a minta. Megnézzük, hogy ennek az ágazati, térbeli, méret szerinti eloszlása, ez ugyanolyan-e, mint a magyar gazdasági. Hála égnek, ezen izgultunk, jó minőségű mintánk jött létre. Minél egy valamibe torzít a valós vállalatméretekhez képest, abba, hogy a nagyobb valószínűséggel kerültek be közepes vállalkozások, mint kicsik, és nagyobb vállalkozásokkal kerültek be kicsik, tehát 10 fő fölöttiek, mint mikrók, akik 10 fő alatt vannak. Innentől kezdve annál valószínűbb, hogy egy cég a mintákban van, minél jelentősebb a gazdasági súlya, amit máskor direkt keresnek a minták összeállítói.
A teljes gazdaság méretére, az önök kutatása vagy minőségére az ad valami iránymutatást? Ugye mikro, kis és középvállalkozásokat vizsgáltak leginkább, ha jól értem.
Én azt gondolom, hogy általában adunk iránymutatást. Azt gondolom, hogy a kis és középvállalkozásokra, amit mondunk, az releváns, szignifikáns. A nagyvállalat kutatás az nagyon nehéz. A nagyvállalati minták mindig szelektálnak, tehát ott az, hogy a nagyvállalatoknak a 5%-a vagy 2%-a válaszol, ez sohasem lehet szignifikáns, mert ugye a igazán nagy cégekhez nagyon nehéz elérni az ilyen kutatásokkal, sőt lehetetlen. A mikrovállalkozások az meg egy annyira heterogén kusza világ, hogy a 10 fő alatti kutatásoknál én azt mondom, hogy ha ott nem tudod pontosan megmondani, hogy közülük kiket akarsz elérni, akkor ott inkább a lényeget fogod meg, de a részletek értelmezésével legyél óvatos.
Milyen volt a válaszadási hajlandóság? Szívesen, pontosan, ellenőrizhetően válaszoltak. Hogy kell egyáltalán ezt validálni, hogy ez a válasz az valós-e?
Hát az egyik ugye, hogy hányan válaszolnak. Tavaly 1700-an, most 2044-en válaszoltak úgy, hogy az egész kérdőív értelmezhető volt. Ez azt jelenti, hogy ebből a szempontból jobban sikerült a kutatás, mint tavaly. A többi értelemben ugye az a kérdés, hogy meddig jutnak el a kérdőívbe. A harmadik pedig az, hogy a válaszok mennyire konzisztensek. Itt ugyanolyan volt a tavalyi év, meg az idei év, kell pucolni. Nagyon sokan elkezdik, csak megnézik, azt utána nem töltik ki. Összességében azt gondolom, hogy a ennél jobb minőségben a magyar vállalkozások lehetőségéről és kihívásairól nehéz egy empirikus kutatást csinálni ma Magyarországon.
Az látszik-e, hogy ezek a vállalkozások a multik beszállítói láncaiba mennyire épülnek be? Szokták súlykolni, hogy oda kell bekerülni, mert onnan kezdve már egyenes az út.
Erre vonatkozó explicit kérdésünk nem volt. Próbálkoztunk ilyesmivel, csak ez sokkal nehezebb megkérdezni, mint ahogy itt elsőre az ember gondolná. Megkérdeztük őket, hogy honnan érzik nagyon erősnek a piaci nyomást. És azért meg kell mondani, hogy a vállalkozások általában nagyobbnak érzik a vevőik felől érkező nyomást, mint a versenytársaik felől érkező nyomást. Tehát ez jól látszik, hogy a magyar gazdaság az erősen az értékláncokba beépítve működik. Most erre hadd mondjak annyit, hogy a legtöbb vállalkozás valahogy nagy cégeken keresztül jut el a fogyasztóhoz. Tehát, hogyha valaki olyan terméket árusít, amit minden nap eszünk, iszunk, vagy fogyasztunk, azt is általában egy kereskedő cégen keresztül szerezzük be. Tehát, hogyha mi egy almalét veszünk, azt az almalét is valamelyik boltláncon keresztül vesszük meg. Ilyen szempontból az almalét ártó az ugyanúgy beszállítója a boltláncnak, mint ahogy a alkatrészgyártó beszállítója az autógyárnak. Ez a magyar gazdaság általános jellemzője, hogy a nagy integrátorok, a nagy gyárak, a nagy kereskedelmi hálózatok azok, akik irányítják a dolgokat.
Mit jelent az ügyfelek felől érkező nyomás? Az hogy fogalmazódik meg, hogy gyártsál olcsóbban jobbat?
Erről volt egy nagy kutatásunk 5 évvel ezelőtt. Itt arról van szó, hogy hatalmas a méretbeli különbség. Tehát van egy mondjuk 1 milliárd forint árbevételű cég, és ő a értékesítésének akár 30-40%-át egy helyre szállítja egy nála 10-100-szor nagyobb cégnek. Innentől kezdve a kapcsolat megszakad, akkor ő neki újra kell gondolni az életét, még az integrátor az nagyon könnyen talál magának egy helyettesítőt. Emiatt a nagyon nehéz nemet mondani bármilyen kérdésre. Ugye az autógyártásban ez tipikus, hogy be van építve, hogy melyik évben mennyivel kell csökkenteni az árat. A élelmiszeriparban is rengeteget lehet hallani arról, hogy milyen keményen szorítják a nagy kereskedelmi láncok, akár 20-30 milliárdos élelmiszeripari cégeket. Erről egyébként külön esettanulmányt készítettünk, erről, ha kell, részletesebben is tudok beszélni.
Igen, de mennyire szerették meg a mi kapitalizmusunkat azok a vállalkozások, akik válaszoltak a kérdésekre? Jól érzik-e magukat benne?
Hát amikor ilyen harapófogóban van az ember, akkor általában nem boldog.
Jó,
nem
azt lehet azt mondani, hogy a nálam rosszabb konkurensnek rosszabb lesz.
Általában én azt gondolom, hogy Magyarországon ez a kapitalizmus beállt, ennek a kapitalizmusnak a játékszabály is stabilak, és a vállalkozók azt gondolják, hogy ez egy olyan világ, amiben ha éppen nincsen nagyon nagy válság, akkor jól tudok érvényesülni. Szigorúak a játékszabályok, azonban ezek között lehet működni. Aki ezeket nem tudja elfogadni, aki ezen a pályán nem akar játszani, azt vagy kiszorították, vagy lejött róla. Tehát én azt gondolom összességében, hogy Magyarországon egy egészséges, jól működő kapitalizmus van.
Mit tekintenek a válaszadóik válságnak, a 2008-as időszakot? Azóta már volt nekünk egy Covidunk, utána már van egy háborunk, van egy energiaárrobbanásunk, csupa rossz dolog.
Hát én ezt úgy szoktam mondani, hogy a bizonytalanság kora 5. éve tart, mi ennek minden fázisáról készítettünk el egyébként kutatást. El lehet mondani, hogy a Covid idején a vállalkozások meglepően boldogan jöttek ki a válságból. Azt gondolták, hogy piszkosul megszenvedték, de túlélték.
Már aki túlélte.
Hát nyilvánvaló mindig csak azt lehet kérdezni, akit még meg lehet kérdezni. Abba a covidos kutatásban volt nagyon meglepő, hogy föltettünk egy olyan kérdést, hogy ugyanazt csinálnál még egyszer. Ezt ugye nem azért tettük föl, hogy teszteljük, hogy mennyire konzisztens, hanem pont azért, mert ugye amikor a Covid kitört, akkor az első hullámban még senki se várta, hogy lesz második, amikor volt a második hullám, senki se várta, hogy jön a harmadik, de teljesen természetes lett volna, hogy valaki azt válaszolja, hát ha előre tudtam volna, hogy ez a Covid ilyen lesz, akkor máshogy csináltam volna. Nem ez történt. A vállalkozásoknak több mint 90%-a azt válaszolta a nagy Covid hullámok után, hogy igen, még egyszer ugyanezt csinálnám. Maga biztosan kerültek ki belőle. Utána, amikor az inflációs háborús válság kirobbant, akkor azt tapasztaltuk, hogy ketté szakad a mezőny, a lényegében amentén, hogy ki az, aki tud tartalékolni, illetve ki az, aki a áraknak az emelkedését, vagy az árfolyam változását le tudja valahogy fedezni. Tehát vagy euróban ad el, vagy pedig az áremelkedést tudja érvényesíteni a vevőjénél. Ezek a cégek jól jártak, akik nem, az viszonylag rosszul, és most ez volt a harmadik ilyen felmérésünk a tavalyival együtt, ahol meg ugye az látszik, hogy a piachoz való hozzáférés a kulcskérdés, aki ebben jobb, annak jobban megy, aki nem, nem. Még egyet ad emeljek, és ez visszatér a kapitalizmusra. Nagyon érdekes, hogy azok a vállalkozások, akik a versenynyomást nagyon intenzíven érzik, azok optimistábbak, elégedettek, jobban teljesítenek. Tehát aki benne van a verseny sűrűjébe, az ehhez hozzászokott. És még azok, akik viszonylag jól muzsikálnak, akik pedig már sikerülsen emelkedtek a verseny fölé. Olyan egyediségük van, olyan speciális megoldásuk van, hogy nem kell annyira tartani a vevő integrátor vagy a versenytárs nyomásától, ők ugyancsak láthatólag jobban vannak, mint azok, akik valahol középen evickélnek ebből a szempontból.
De az egy jelentős tömeg, aki olyan speciális tudást, terméket vagy szolgáltatást árul Magyarországon, hogy nem kell igazából a konkurenciától félnie? Tehát sok ilyen speciális magyar kis- és középvállalat van?
Hát én azt gondolom, hogy annál több, mint amit itt szeretünk gondolni. Mert a speciális megoldás az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valaki föltalálja a Rubik kockát, vagy pedig egy egyedi gyógyszerrel lép a piacra, hanem azt is jelenti, hogy olyan szolgáltatásokat tud olyan ütemben nyújtani a vevőjének, ami miatt ő nem fog valaki máshoz menni. Ez ugye nem a mostani kutatásunk, hanem sok mély interjús vizsgálat eredménye, hogy a magyar vállalkozások úgy válaszoltak a válságra, hogy olyan egyedi szolgáltatást, olyan rugalmas működést kínáljanak a vevőjüknek, amit ezt máson nem tud venni. Hadd mondjak egy példát, ez a minőség kérdése. Egyik első kutatásunk az MCC vállalkozás kutatási műhelyében az az almatermesztőkkel foglalkozott. És nagyon meglepődtem, hogy az, hogy egy jó minőségű almatermesztő, az nem arról szól, hogy ki tud nagyobb, szebb és jobb ízű almát gyártani, hanem arról szól, hogy ki az, aki a vásárló számára megfelelő határidőben pontosan annyit, és pontosan akkor tud szállítani, amikor kértek. Tehát az a minőség, amit mi a boltba keresünk a polcon, az más, mint az a minőség, amit ezek a nagy integrátorok, kiskereskedelmi láncok keresnek, és ilyen szempontból a cégek jól tudnak teljesíteni, nagyon rugalmasak tudnak lenni, és nagyon sok olyan szolgáltatást találnak ki, ami a vevőik számára őket igenis egyedivé teszi.
Rugalmasságról jut eszembe az, hogy valaki a Covid után ugyanazt a vállalkozást választaná újra. Az azt jelenti, hogy eltökélt, vagy azt, hogy a magyar vállalkozások rugalmatlanok, amit egyszer elkezdtek csinálni, mindenképpen azt akarják csinálni.
Nem azt kérdeztük, hogy ugyanazt a vállalkozást csinálná, hanem hogy ugyanúgy kezelné a Covidot utólag. Tehát ez volt ebből a szempontból. Egyébként a Covidos kutatás, meg most van lezárulóban egy a vállalkozásoknak több évtizedes történetét vizsgáló kutatásunk, az azt mutatja, hogy rengeteget változtattak a cégek. Nem ugyanazt gyártják, nem ugyanarra a piacra adnak el, nagyon-nagyon rugalmasak voltak. Én azt gondolom, hogy azok a vállalkozások, akik nem kellően rugalmasak Magyarországon, őket már nem tudjuk megkérdezni, mert őnekik már valami bajuk lett. A magyar vállalkozások egyik alapvető tulajdonsága a rugalmasság, alkalmazkodó képesség, ez a túlélés kulcsa.
Igénylik-e a magyar vállalkozások az állam segítségét, vagy azt mondják, hogy a piacon győzzön mindig a jobb? Vagy a kettőt egyszerre gondolják?
A kettőt egyszerre gondolják. A államról egy kérdőívben nehéz olyanokat kérdezni, amit utána jól lehet értelmezni, ezért mi viszonylag kevés erre vonatkozó kérdést teszünk föl. vagy mondjak egy példát, hogy ez miért nehéz megkérdezni, ugye az a mi zavarta őket a tavalyi évben, listán ott szerepel, mindig ilyenkor ott kell, hogy szerepeljen az adóemelések, és nagyon sok vállalkozás mondta, hogy az adóemelés zavarta, miközben mi kerestük, hogy milyen adóemelés volt, és nem volt adóemelés. De az adó zavarja őket. Tehát ez teljesen érthető, egy vállalkozást az adóterhek mindig zavarnak. Az államhoz ambivalens a hozzáállásuk. Egyik oldalról azt érzik, hogy nagyon erős a verseny, bizonyos esetekben nem tudnak úgy hozzáférni fontos erőforrások például tőkéhez, de lenne, ezért örülnek, ha van állami segítség. Magyarországon megszokottá vált, hogy nagyon nehéz a bankoktól vagy befektetőktől forráshoz jutni a nagyobb fejlesztésekhez, ezért lényegében már várják, hogy legyenek pályázati pénzek, amiből a fejlesztéseket meg tudják csinálni. Másik részről, amikor a konkurencia kap valamilyen állami segítséget, támogatást, akkor az nekik nyilvánvaló nehéz. Másrésztről pedig, amikor a játékszabályok úgy változnak, amihez nekik nehéz alkalmazkodni, azt se szeretik. A bürokratikus terheket sose szeretik. Tehát a magyar államot a vállalkozások általában túlságosan szabályozónak tartják. Én ezzel foglalkoztam, az a helyzet, hogy ilyenkor az ember elkezd utána kaparni, akkor sokszor kiderül, hogy ezeket a szabályokat, ezeket nem a Magyar Gazdasági Minisztériumban, hanem valamelyik uniós formációban találták ki. Az itthoni megvalósítása az, ami ugyanúgy fáj itt, mint más európai országban.
Amikor a vállalkozók kapnak egy 3%-os kedvezményes hitelt, akkor ez a problémájuk, a finanszírozás kérdés, az megoldódik? Tehát ez már az a szám, amire azt mondják, hogy kihúzom a problémák közül?
Én azt gondolom, hogy ez komoly segítség lehet nagyon sok vállalkozásnak, az, hogy olcsón jutnak forráshoz. Azt kell megnézni majd, hogy ezek a források, ezek minden olyan célt lefednek-e, ami nekik fontosak. Én azt gondolom, hogy ezért nem csak az a fontos, hogy 3%-os lett most a állami támogatott hitel, hanem az is, hogy sokkal nagyobb körben érhető el. Tehát más célokra is igénybe vehető ez a pénz. Meglátjuk. Tehát ugye a mi kutatásunk az előbb zárult. Én optimista vagyok. Ugye arra jutottunk, hogy a magyar vállalkozó piacért, stabilitásért és finanszírozásért imádkozik. Most egyik ügybe küldött valamit a Jóisten. Reméljük, majd elég lesz.
Gondolnak-e valamit a magyar vállalkozók a saját termelékenységükről? Tehát az, aki 0-24-ben dolgozik, és műveli a földet, és termeli az almát, és berakja a hűtőházba, az rengeteget dolgozik. De mit gondol a termelékenységéről?
Érdekes, amikor a vállalkozásokat a saját erősségeikről kérdezünk, akkor azt gondolják, hogy ők nagyon rugalmasak, jó a munkaerejük, jó minőségben szállítanak, megbízhatóak, és ahova nagyon, ahol gyengébbnek látják magukat, az például a termelési költség. Meg a eszközállomány az meg valahol középen van, tehát azt érzik, hogy ők baromi keményen dolgoznak, nagyon jól csinálják, sikerül is javítaniuk, de még mindig azt keresik, hogy hogyan lehetnének olcsóbbak. Ebbe érzik, hogy a sok esetben még többet várna tőlük a vevő.
Az érzékelhető volt-e a válaszokból, hogy 2025 első negyedévében a magyar gazdasági teljesítmény az megint mérséklődött, és talán csak Luxemburgban volt nálunk nagyobb az esés, az osztrákok stagnáltak, de mindenki más nőtt. Tehát ezek a nagy makrokép, ez a mi vállalkozásainkat nyomja, vagy nem nyomja?
Én ahogy nézem az európai makroképet, nem az van, hogy máshol kisütött a nap, és nálunk még mindig az eső. A halvány növekedés látszik a visegrádi országok közül némelyikbe.
2%-ok.
Ilyenek tehát körülbelül. Ezek azért nem erősek. Hát most ugye az, ami máskor az áldás volt, az az átok, ugye ez a német piac, a német autógyártás, ez való hozzáférés. Mi évről évre tudjuk összehasonlítani a cégeket, az ugye látszik, hogy a általunk mért év, én úgy mondom mindig, hogy a 24-es év az nehezebb volt, azonban nem hiszem, hogy itt ilyen hónapról hónapra nagyon történelmi változások történnek. Vannak hónapról hónapra változások, tehát 1% ide-oda mozog, azonban összességében elmondható, hogy egész Európát nyomja a magas energiaár, nyomja a háború miatti bizonytalanság, és egész Európát, minket meg különösen nyom az a német gazdaságnak a mondjuk így, hogy útkeresése, vagy ilyen fejlődési megtorpanása.
Ha vége lenne a háborúnak, és helyreállna az energia ár, akkor kisütne a nap, lenne piac is?
Én azt gondolom, hogy az egyik történet az energiaár, a másik történet az az általános bizonytalanságnak a megszűnése. Ugye mi egy háborúval szomszédos ország vagyunk, ez nagyon-nagyon hamar vezethetne a kamatoknak a csökkenéséhez, egy általános optimista hangulathoz, a fogyasztás megindulna, a fogyasztás miatt a magyar gazdaságban domináns ágazatok belé mondjuk az autóvásárlás is megindulna, és ez hirtelen újra egy keresleti sokkot adna, ami pozitíva. Egyetlen egy fő problémája van a magyar gazdaságnak, az a kereslet hiánya. És ez nem azért van, mert a szlovák vagy a cseh cégek jobban, olcsóbban kezdenének termelni, mint a magyarok, hanem azért van, mert Európa fogyasztói nem akarnak fogyasztani, és a Európa általában abban, hogy a világban máshol adjon el, abban túl drágává vált.
De melyik piacnak kellene felélednie, hogy az húzza magával a mi vállalkozásainkat? A német autógyártók piacának? És akkor az jelenteni azt, hogy megoldottak a problémáink?
Hát azt gondolom, hogy ennél tágabb a kép. Az nagyon jó lenne, a német autógyártók magához térnének, mert ugye a német autógyártóknak adnak el a magyar alkatrészgyártók, illetve közvetlenül az egyedi gépgyártásunk is velük foglalkozik. De ugyanennyire fontos, ugye, hogy milyen áron, milyen minőségű élelmiszert lehet eladni. Van egy nagyon nagy szolgáltató szektorunk, ami ugye a európai ipart általában szolgálja ki. Én azt gondolom, hogy nem egy szektor tudná csak húzni a magyar gazdaságot, hanem egy általánosabb felrendülés az, amire várunk, illetve arra várunk, hogy a költségtényezők csökkenjenek. Tehát itt ez, amit említett, energiaár, ez például nagyon fontos.
A belső fogyasztásunk, ami egy ideje most már nő, az mennyire számít a hazai vállalkozásoknak?
Most őszintén azt kell mondani, hogy nem tudom. Szerintem erre legjobb úgy válaszolni, hogy hogyan lehetne ezt kideríteni. Amikor egy magyar cég terméke a végén magyar fogyasztóhoz kerül, egy német tulajdonú kiskereskedelmi láncon keresztül, akkor ugye végül is magyar ad el magyarnak, csak meg kéne nézni, hogy közben a magyar cég kivel versenyez, és hogyha megnő a hazai kereslet, akkor hogyan változnak az ő paraméterei. Lényegében, mivel a magyar fogyasztó és a magyar termelő között mindenhol beiktatódik egy integrátor, amíg nem értjük pontosan ezeknek az integrátoroknak a logikáját, addig nem tudjuk, hogy a fogyasztás növekedés az a összességében mennyire a kereskedő integrátor és mennyire a cégnek a hasznát növeli. Azt biztosan tudjuk, hogyha nagyobb a kereslet általában, akkor megnő a mozgástér a magyar termelők számára, tehát az nem tud rossz lenni a magyar termelőknek, ha a magyar fogyasztás nő. Az, hogy ebből a hozam mekkora része az, ami náluk csapódik le, ez, ami szerintem további kutatásokat érdemel.
De például az integrátorok egy részénél bevezetett árrés sapka, az nem tisztítja valamennyire a képet? Lehet tudni, hogy mennyit tehet el belőle? És akkor csak meg kell nézni, hogy a termelő mennyiért adta el, és én mennyiért vettem meg, vagy nem ilyen egyszerű?
Nem foglalkoztunk külön a kiskereskedelemmel. Én ahhoz, hogy erről merjek nyilatkozni, ahhoz azt mondanám, hogy bőven bele kéne menni. Én azt gondolom, azt látom, hogy a élelmiszeripari cégek, akikről beszéltünk, ők nem beszéltek nekünk az ár és sapkáról. Tehát az ő életük nem erről függ. A ő életük attól függ, hogy milyen feltételekkel tudnak bemenni az integrátorokhoz. Hadd mondjak egy példát. Nagyon sok olyan élelmiszeripari cég van, aki nagyon klassz egyedi termékeket gyárt. Szeretjük is a márka nevét, keressük a boltba, szívesebben vesszük, mint a adott láncnak a saját márkás termékét. Ezekben az esetekben az van, hogyha egy magyar élelmiszergyártó cég valami saját speciális terméket kitalál, akkor onnan indul a tárgyalás, hogy ő ezzel akkor mehet be a kereskedelmi láncba, ha ugyanazt a terméket olcsóbban gyártja a kiskereskedelmi láncnak saját márkásként, és akkor adhatja el a sajátját. Ezek olyan dílek, amik lényegében azt mondják, hogy lehet gyártani, lehet ebből pénzt keresni, de bármilyen kedvező fordulat történik, annak a hozamán a nagy integrátorokkal osztozni kell.
De ez belefér a kapitalizmusba az önök által megkérdezett vállalkozások szerint, hiszen ha már ott vannak a nagy integrátorok polcain, az már egy versenyelőny, mert mi vásárlók oda járunk. És nem keressük őket külön-külön az ország különböző pontján.
Az a helyzet, hogy kapitalizmus így működik. Tehát a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején ugye polcpénzt kellett fizetni a nagy kiskereskedelmi láncoknak, hogy egyáltalán be lehessen kerülni. Tehát ehhez képest a helyzet javult, de ezt a magyar vállalkozók elfogadják, megtanulták, hogy a gazdaságban az erő fogalma létezik. Ha te egyedibb vagy, gyorsabb vagy, rugalmasabb vagy, akkor van jobb alkupozíciód nála sokkal te nagyobb partnereddel szembe. Ez egy ilyen játék, kész, ezzel nincsen semmi probléma. Ha is van probléma vele, az a probléma ugye, hogy nehéz emiatt felfele lépni, nehéz méretben egy idő után növekedni, tehát sok továbblépési akadály van a vállalkozások előtt. Azonban én azt látom, hogy ezt is elfogadják és keresik az utakat. Én nagyon sok jó történetet láttam, csak ez egy kemény dolog, hogyan lehet 500 millióról a másfél milliárdra, másfél milliárdról a 15 milliárdra eljutni.
A méretbeli növekedés vágya, ambíciója, az benne van a magyar vállalkozásokban, abban a körben, amit kérdeztek? Vagy azt mondják, hogy elég ez nekem, ez termel annyit, amiből én megélek?
Ez egy nagyon szép városi pletyka. Én azt gondolom, hogy amikor valaki egy bankfiókba ül, és nem tudja a drága hitelét eladni, akkor könnyű azt mondani, hogy ezek a magyar vállalkozók, ezek már nem akarnak növekedni, kikeselni akarnak. Megvettem a fiamnak is a terepjárót, akkor minek akarjak többet csinálni. Én azt gondolom, hogy ez nem szép beszéd. Tehát ha elmegyünk a vállalkozókkal beszélni, akkor látszik, hogy ők mindig keresik a továbblépés lehetőségét. Mikor mindig azon gondolkoznak, hogy hogyan menjenek tovább, azonban van kettő probléma, amit látni kell. Az egyik, hogy sokszor az, hogy a pozícióját megtartsa, hogy 10%-kal növekedjen, ahhoz lényegében 3-4 évente teljesen meg kell újítani a cégnek a technológiáját, meg a termékkínálatát. Tehát a helyben maradás és a modern kapitalizmusban ez rengeteg energiát követel. Ezt lehet, hogy nem látjuk kívülről, mert azt látjuk, hogy valaki lassan megy előre a folyóban, azonban ő érzi, hogy egy sodrás az, ami a lábát vinni hátrafele. A másik pedig az, hogy a gazdaságban a növekedés az sokszor nem tud folytonos lenni, hirtelen kell nagyot ugrani. A más méret kategóriába kell átlépni, és a nagyobb méret kategóriához több tőkekkel és nagyobb kockázatokat kell vállalni. Ezt egyes vállalkozások meg tudják csinálni, mások nem. Egyébként, ha megnézzük az Eurostatnak a termelékenységi statisztikáit, akkor azt látjuk, hogy a magyar kisvállalkozások és a magyar középvállalkozásoknak a termelékenysége a nagyvállalatokhoz képest jobb, mint az Európai Uniós átlag. Tehát én azt gondolom, hogy inkább tiszteljük és becsüljük a magyar kis- és középvállalkozásokat, és ne azt mondjuk, hogy esőben, sokszor ellenszélben miért nem piruetteznek nagyobbakat.
Külföldi terjeszkedés ambíciója megvan a magyar kis- és inkább a középvállalatokban? Tehát ilyenkor másik nem szép beszéd, amikor megkérdezik, hogy miért nem mi csináltuk meg a kiflit, amikor itt volt a Covid. Miért nem nekünk van alzánk, meg ilyenek. Lehetne hosszan sorolni. Csehországban van ez mind a kettő.
Ezt válaszuk ketté a kérdést. Az egyik ugye a külföldi terjeszkedés, a másik pedig ez a digitális kereskedelem. Mind a kettő fontos és izgalmas téma. Ha megnézzük, hogy mennyi Magyarországon a kisvállalkozások exportja a kisvállalkozások által termelt GDP-hez képest, akkor Magyarország ebből a szempontból is nyitott ország. Magyarországon a kis- és középvállalkozások sokat exportálnak, ahhoz képest, hogy mennyit állítanak elő, ezt kevés cég csinálja közülük. Ennek pedig az az oka, hogy az exportpiacokra való kilépés az nehéz. Meg kell felelni azoknak a minőségi követelményeknek, illetve bírni kell azt a kockázatot. Már többször említettem, dolgozok egy vállalkozás történeti kutatáson, ott az 50 cégből 8 számolt be arról, hogy ki akart lépni a külföldi piacra, de vérző orral jött vissza. Nem sikerült, átverték, kiderült, hogy ez ott nem működik. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar cégek próbálkoznak külfölddel, azonban ez nekik sokszor nehéz. Egyébként ez sokszor azért nehéz, mert külföldre az integrátorokon keresztül jutnak el. Tehát aki Magyarországon gyárt valamit, azt egy nagy német cég magyarországi KFT-nek adja el, és utána azt beszerelik majd valahova, amit a világpiacon adnak el, akkor ugye ő lényegében exportra termel, csak nem az export statisztikában jelenik meg. A külföldi piacon ott nagy volumenű egyedi termékekkel lehet megjelenni, azok a cégek, amiknek ilyen termékei vannak, természetesen keresik a külföldi piacokat. Tehát én ilyen szempontból azt gondolom, hogy a magyar kis- és középvállalkozások az exportba rejlő lehetőségeket, amennyire kínálkoznak, kihasználják, ezen mindig lehet javítani, azonban itt se látok ilyen rákfenét, amit így valahogy hirtelen meg lehetne javítani. A digitális kereskedelem, itt én nekem az a személyes véleményem, erről külön kutatást nem csináltunk, külön kereskedelmi kutatásunk nem volt, azonban sok céggel készítettünk mély interjút, aki érintett ebbe, vagy mint kereskedő, vagy aki kereskedőnek ad el. A jó kereskedővel nagyon kevéssel találkoztunk. Tehát szerintem a digitális kereskedelemből nem a digitális oldalon keresném én először a problémát, hanem a kereskedelem oldalon keresném először a problémát. Nézzük meg, hogy a nem digitális világban hány jó magyar kereskedő cég van. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan attitűd, amit valamiért nem vagy nem tudunk jól, vagy pedig a kereskedelmi cégeink túl hamar nem bírták a versenyt a multinacionális cégekkel, vagy olyan volt a magyar privatizáció, ezeket nem tudom pontosan. Szerintem azért nem mi csináltuk meg a Kiflit, meg az Alzát, meg a Allegrót, mert a kereskedelemben nem vagyunk elég erősek általában.
De mitől erős egy kereskedelem? Az ügyfélélménytől? A volumentől? A stabilitástól? Az ártól? Mitől? Mert akkor a Temo a legjobb, aki idehoz mindent fillérekért. És még élvezem is, hogy olyan keveset fizetek.
A méret nagyon számít, csak ugye az a kérdés, hogy jut el valaki eddig a méretig. Amiket említett, azok mind számítanak. Nemrég volt egy kisebb kutatás keretében pont a digitális kereskedelemről egy műhelybeszélgetésünk, és ott kiderült, hogy nagyon erősen számít az ügyfélélmény, nagyon erősen számít az, hogy az egész folyamatot, onnantól kezdve, hogy valamit megtermelnek, odáig, hogy eljut a fogyasztóig, mennyire sikerül valakinek egy integrált rendszerbe foglalnia, illetve mekkora választékot tud kínálni, és mennyire tud gyorsan alkalmazkodni a fogyasztói igényekhez. Ebbe lényegében minden egyes technológiai rezsimben megvan a felosztás, és amikor egy új rezsimbe lépünk, akkor alakulhat át a piac. Tehát ugye egyik ilyen rezsimváltás volt, amikor Magyarországon megjelennek a nyugati boltok, meg a plázák. Ebbe a pillanatban ugye a magyar vállalkozások nem nagyon rúgtak labdába abba, ugye, hogy a modern, mondjuk így, hogy ilyen luxusfogyasztási szokásokra illeszkedő ilyen plázakapitalizmusba bekapcsolódjanak. A következő ilyen volt, amikor a internetes kereskedelem elindult. Ebbe szerintem, mivel már az előtte levő kereskedelemben se voltunk benne, viszonylag hátulról indultunk, néhány jó magyar online shop alakult ki. Most van egy lehetőség, ugye az AI megint mindent át fog alakítani, tehát megint egy rezsimváltás lesz. Reméljük, hogy vannak olyan magyar technológiai cégek, akik már tárgyalnak kereskedőkkel és gyártókkal, hogy ebbe az új rezsimben majd üzleti modellekkel meg tudjanak jelenni. Én bízom benne, hogy ez is egy olyan piac, ahol vannak rések. Tehát nem csak a Temu van, meg nem csak a Regro van, ugye a szállásban sem csak Booking van. Én azt gondolom, hogy kialakultak néhány helyen pénzügyi szolgáltatásokba, meg például az ingatlanpiacon jó magyar szolgáltató platformok. Ezeknek az alapáról szerintem lehet erősíteni a magyar online gazdaságot.
Rá kell menni a résekre? Fel kell ismerni a réseket, mert a méretünkhöz ez passzol?
Általában ugye vagy valakinek van a hatalmas tudása és tőkéje, és akkor elindul a piacon egy domináns pozícióba, vagy elindul valamilyen viszonylag szűk réspiacra. Ezek a réspiacok azért lehetnek elég nagyok is bizonyos esetekben, de azt lehet mondani, hogy most nehéz, nem akarok konkrét cégeket mondani, ezért marad ilyen absztrakt ez a rész. Azonban nekünk volt egy kutatásunk, ami a magyar saját márkás cégekkel foglalkozott. A tavalyi jelentésünkhöz készítettünk 15 esettanulmányt, zseniális cégeket találtunk, élelmiszerben, kozmetikában, akik nagyon jól megtalálták a fogyasztói réseket, ott jó minőségű termékekkel megjelentek, ezen viszonylag jól is kerestek, egészen addig, amíg a Lomhub multik nem léptek be a ő piacukra, akkor a multiknak váltak a beszállítóivá, a bérgyártóiba, és mentek tovább, hogy újabb ilyen réseket kerestek. Ezeket a cégeknek neveztük el, mi akkor Hermelineknek. Nagyon ügyesen találják meg a kis falatokat, okosan, elegánsan mozognak, azonban ugye mivel mindig a kicsi résekbe jut nekik hely, viszonylag nehéz olyan nagyra nőniük, mint egy oroszlán, vagy akár egy róka.
Szoktuk mondani magunkról, hogy mi nagyon okosak vagyunk. Egy 2024-ben megjelent MNB tanulmány szerint a kelet-közép-európai székhellyel bíró technológiai vállalatok közül a cseheknél van 10-valahány darab, a szerbeknél is van egy, Magyarországon meg éppen nulla van. A technológiában mekkora fejlődési lehetőséget látnak így az MI forradalom kellős közepén a magyar vállalkozások? Azért kérdezem, mert néhány hónapja még az állam jelentette be, hogy az első honlap kifejlesztéséhez fog segítséget adni a kis és középvállalkozásoknak. Tehát nagyon messziről tűnik az indulás.
Én azt gondolom, hogy kinek van honlapja, és ki technológiai cég, ez két teljesen különböző dologról szól. Én azt látom, ez a második kutatás, ami nagy mintán támasztotta ezt alá, korábban sok esettanulmányos kutatásunk is világított rá, hogy a magyar cégek követik a technológiai fejlődést, nagyon fontos nekik a minőségjavítása, a termelékenységjavítása, a digitalizálás. Tehát ilyen szempontból van Magyarországon egy jól elég nagy köre a cégeknek, ami azt lehet mondani, hogy minden technológiában, tehát mind gyártásban, mind pedig cégvezetésben, szervezésben tudja azt, amit egy hasonló német vagy egy cseh cég tud. Ilyen szempontból a technológiában a elmaradás nem olyan jelentős. Ha úgy nézzük, hogy a tech cégek, akik ugye speciális piacokra mennek be, itt el lehet mondani, hogy egész Európában probléma van, mert ahogy egy tech cég elég nagy lesz, akkor amerikai cég lesz belőle. Ugye Magyarországon is elég sok példát ismerünk, hogy csinált valaki egy klassz céget és elvitte, utána a központját Kaliforniában. A Magyarországon van a technológiai cégek kiburjánzásának szerintem egy nagy akadálya, biztos több is van, én egyet emelnék ki. Ugye Magyarország a 90-es években úgy döntött, hogy a magyar gazdaság irányítását tegye az egybe a külföldi vállalatoknak adja. Sokkal nagyobb a külföldi irányítású cégeknek a GDP aránya Magyarországon, mint bárhol Európában, Írországgal vagyunk egy szinten. Annak ellenére, hogy ez a szám ez már nagyon sokat csökkent az elmúlt évtizedben, de mégis amikor azt a döntést hozzuk, hogy magyar menedzser, magyar tulajdonos az nem tud jól vállalatot irányítani, ezért minden stratégiailag értékes céget inkább adjunk külföldi kézbe, akkor ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság integrációs központja is külföldi kézbe kerülnek. Tavaly készítettünk egyedi gépgyártókról esettanulmányt, az derül ki, hogy technológiailag mindent tudnak mind a németek, a piac jellegzetessége miatt ők pást árat kell elfogadjanak, tehát ilyen 20%-kal olcsóbban veszik meg tőlük ugyanazt, mint egy német cégtől, és amikor Németországban meg recesszió van, akkor meg nem vesznek tőlük semmit, mert akkor a német cégek az elsődlegesek. Én azt gondolom, hogy nekünk is hasonlóan kéne majd csinálni, csak ez arra van szükség, hogy legyenek olyan integrátoraink, olyan gazdaságipar szervező erővel bíró nagyvállalataink, akik lényegében létrát kínálnak ahhoz, hogy a technológiai cégek azon föl tudjanak mászni.
De ez egy választás kérdése, hogy a menedzsmentet kinek adjuk át, amikor megvesznek egy céget a külföldiek, akkor nyilván elvárják, hogy a menedzsment az ő bizalmi emberük legyen. Nem?
Én nem a menedzsmentről, tulajdonról beszélek. Vannak mondjuk ugye ez egy nyilvános könyvben megírt történet. Tehát ugye a Graphisoft az a magyar matematikusoknak a sikere, a céget alapító tulajdonosokon kívül nyilvánvaló. Ez a cég most a Nemetschek nevű német technológiai koncernnek a része.
Tőzsdei cég.
Tőzsdei cég, és a magyar Graphisoft Management az komoly szerepet kapott a német cég irányításába. Itt nem arról volt szó, hogy ennek a cégnek nem volt jó a terméke, vagy nem volt jó a menedzsmentje, hanem arról volt szó, hogy ez a cég és a tulajdonosai úgy gondolták, hogy egy német cégben integrálva találják meg a jövőket. Itt egyszerű hozamokról, piaci lehetőségekről van szó sokszor.
A velünk összehasonlítható méretű kelet-közép-európai államokhoz képest a mi vállalkozási szektorunk, amit vizsgáltak, az hogy áll? Egyáltalán kivel lehet összehasonlítani? Szlovákokkal, csehekkel? Lengyelek sokkal nagyobbak.
Én szerintem legjobban a szlovákokkal lehet összehasonlítani. Közép-európai vállalkozás összehasonlító vizsgálat kevés van. Tehát az a helyzet, hogy itt az ember inkább érzésekről beszélhet. Mi kerestük ilyen nagyobb vizsgálatokat, amivel összetudnánk mérni a sajátunkat. Nem nagyon találtunk. Vannak nemzetközi összehasonlító mérések, de azok inkább a vállalkozásokkal szembeni attitűdökre vonatkoznak. Most indítottunk egy ilyen kutatást, tehát pont ez a saját márkával rendelkező cégekről egy lengyel partnerrel Lengyelországban is csinálunk egy kutatást, hogy összehasonlítsuk a magyar meg a lengyel cégeket. Én összességében azt gondolom, tartottunk erről nemrég egy nemzetközi workshopot az MCC-ben, hogy a Közép-Európa az nagyjából egy történelmi trekken van. Egyébként ha megnézzük a 2019 óta melyik ország mennyit fejlődött, akkor én se hittem először, amikor láttam a számot. A V4-en belül Magyarország a második. A lengyelek vannak elől, nekünk 7,9% volt az agregált GDP lövekedésünk, a szlovákoké 7,8%, a cseheké meg ennél jóval kevesebb. Az az érdekes egyébként, hogyha történelmi távlatokban nézzük, akkor, és megint a V4-et vizsgáljuk, akkor ugye a Lengyelország egy izgalmas történet, egy sikertörténet. A Magyarország Szlovákiánál gyorsabban, nagyjából olyan ütemben fejlődött, és Csehország az GDP növekedése, fejlettség javulása, az sokkal kevesebb, mint a miénk. Sokan elfelejtik, hogy ők 90-ben már jóval előttünk volt.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szepesi Balázs az MCC közgazdasági iskolájának és vállalkozáskutatási műhelyének vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes és Sipos Ildikó szerkesztő kollégák és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.